10 óra 16 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. A francia belpolitikai helyzet most eléggé zűrösen, turbulensen alakul, ennek pedig pénzpiaci hatásai is vannak bőséggel. Itt van velünk Nagy András a telefononalban, az Erste részvényelemzője. Szervusz, üdvözöllek!
Üdvözöllek, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is.
Két fordulós lesz a francia előrehozott parlamenti választás. Június 30-án lesz az első forduló, július 7-én a második, és hát ugye azt az előzmények kapcsán mondjuk el, hogy Emmanuel Macron a gyenge európai parlamenti választásokon elért szereplés miatt jelentette be, hogy lesz ilyen előrehozott választás, és most gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy az elnöki táborba, vagy mondjuk a francia baloldalhoz tartozók közül mindenki úgy fél a nemzeti tömörüléstől és a szélsőjobb előretörésétől, mint a tűztől. Persze azt is meg tudjuk majd vitatni, hogy ez a szélsőjobb címke kategória, ez mennyire illik rá még a nemzeti tömörülésre, de előtte arról, hogy most a turbulens francia belpolitikai helyzet mely francia pénzpiaci eszközökön látszik meg leginkább? A tőzsdének se voltak jó napjai, francia államkötvények hozamán is mindez érezhető volt. Hogyan lehet értékelni a pénzpiaci hatásokat eddig?
Az eszközöknek egy nagyon széles skáláját érintik ezek a hatások, ahogy említetted, a francia részvénypiac, kötvények, de én még ide sorolnám az euró-dollárt is, tehát hogy az elmúlt hetekben, ugye itt az európai parlamenti választásokat követően, azért érződik, hogy a dollár az erősödni tudott az euróval szemben, miközben a monetáris politikában nem következett be jelentős kilátásbeli különbség a két gazdasági térség között. Tehát valószínűleg ez is inkább az európai politikára, és ezen belül is inkább a francia politikára vezethető vissza. Talán kezdjük a kötvénypiac felől a megközelítést. Ott azt tapasztalható, hogy a német kötvényhozamok fölötti feler az elég jelentősen emelkedett. Korábban nagyon tartósan egy-két évig jellemzően ilyen 45 bázispont, tehát kevesebb, mint 0,5% volt az a hozam prémium, amit a 10 éves francia állampapírok fizettek a hasonló lejáratú német állampapírokhoz képest, és ez egy kimondottan biztonságos eszközként tartották ezt a befektetők. Erről a 45 bázispontról, tehát kevesebb, mint 0,5%-ról, egy ilyen 25-30 bázispontos ugrás van, 75-80 bázispont közelébe emelkedett ez a hozamfelel. Ami változás, az lehet, hogy nem tűnik annyira jelentősnek, de érdemes hozzátenni, hogy az elmúlt 10 évnek a legmagasabb kockázati felára alakult ki a francia állampapírok történetében, és ez a 80 bázispont körüli szint, az mondjuk már Portugáliának, illetve Spanyolországnak a hozamfelára között van. Tehát azt lehet mondani, hogy még korábban nagyon hasonlóan kezelték a francia állampapírokat a befektetők, mint a német állampapírokat. Most inkább az látszik, hogy jobban, inkább egy spanyol, vagy inkább egy portugál államkötvénynek megfelelően kezelik ezeket a kötvényeket. De itt elsősorban ugye a fiskális politikai vonatkozások azok, amik jelentősek lehetnek. Ezek a lazább fiskális politikai félelmek azok, amik egy magasabb hozamfelárat indokolnak.
Bocsánat, hogy itt közbe vágok. Ugye ezek a félelmek a túlköltekező költségvetéssel kapcsolatban már megvoltak a LP választások előtt is, hát most meg kampány van, gondolom mindenki azt ígéri, hogy még inkább fog majd költekezni, nem? Szóval talán fokozódhatnak az ilyen irányú félelmek.
Ez az egyik téma, akkor igen, hogy a lazább fiskális politika miatti félelem. A másik félelem pedig az, hogy alakul-e egyáltalán francia kormány, vagy hogy hogyan fog tudni az működni, hogyan fog tudni együttműködni Macronnal. Tehát ez is egy nagyon komoly bizonytalansági faktor. Ez talán inkább egyébként az euró-dollár tekintetében meghatározó, hogy mi van akkor, hogyha egy bizonyos értelemben működésképtelen Franciaország jön létre. Ugye itt egyrészt maga az, hogy a Le Pen vezette ugye szélső jobboldali tömörülésnél azt becsülik, hogy 265 képviselőt küldhetnek majd a nemzetgyűlésbe. Ugye ez nem jelent abszolút többséget, mert az 289 képviselővel lenne meg. Tehát vagy a Macron féle párttal kéne együttműködniük, vagy a baloldallal, tehát ugye mindegyik egy elég nehezen járható szövetség. Illetve mivel Macron nem mondott le, és azt jelezte, hogy nem is hajlandó lemondani, 2027-ig majd valamilyen kormánynak együtt kell tudnia működni Macronnal, tehát ebből is adódik egyfajta politikai feszültség és bizonytalanság. Hogy visszatérjünk a költségvetési oldalra, hát igen, eléggé beindult a kampánygépezet. Az egyik ilyen fő ígéret egyébként jobb és bal oldalon is, tehát igazából a Macron képviselte centralistákat leszámítva mindenhol az, hogy a 2023-as nyugdíjreformot azt eltörlik. Ugye az 62-ről 64 évre növelte a nyugdíjkorhatárt egy ilyen felmenő rendszerben, és hát a választási ígéretek között azért is szép számban szerepel, hogy 62 évre visszacsökkentik, sőt bizonyos esetekben akár csak 60 évre, illetve ezen kívül, ugye, ami a kiadás növelést jelenti, hogy akár a 30 év alattiaknak adómentességet ajánlana ez a jobboldali tömörülés, lakásvásárlást az kedvezményes hitellel támogatná, illetve a rezsi esetében ugye áfát csökkentene, ugye főként energiaárak tekintetében, és ezzel párhuzamosan pedig az egészségügyi kiadásokat azt növelni. Tehát, hogy látjuk, hogy azért elég sok olyan tétel van, ami növelni a költségvetési hiányt, a költségvetési kiadásokat. Bevételi oldalról ugye az extra profit adók szoktak elhangozni, hasonló a nyugdíjhoz jobb és bal oldalról egyaránt felmerül ennek a lehetősége, ugye ez egy lakosság körében egy elég népszerű populista javaslat, hogy inkább a vállalatokat adóztassuk, illetve hát az, ami az EU-t érintheti, hogy az EU költségvetésbe szeretnének kevesebbet befizetni, hát ugye ezt mindenképpen nehéz lesz majd letárgyalni. Hogyha ezt a sok-sok ígéretet így összeadjuk, meg hát azokat, amit még itt nem is soroltam fel, akkor vannak olyan becslések, amik azt mondják, hogy a költségvetési hiány akár 3,5%-kal is növekedhetne GDP arányosan, hogyha ezt mindezt sikerülne megvalósítani.
Tehát, hogy nem, hogy 3,5% lenne a hiány, ami eleve felette van a 3%-os kritériumnak, hanem ennyivel növekedne a jelenlegihez képest.
Így, igaz, tehát jelenleg idei évre 5% körüli költségvetési hiányt várnak, jövőre 4,5%-ot, és ehhez adódna hozzá pluszba ez a 3,5%, tehát olyan 8% körül lehetne a költségvetési hiány, ha minden ígéretet tényleg megvalósítanának. Azért az, hogy minden ígéretet meg tudnának valósítani, az még akkor is erősen kérdéses, hogyha többséget tudnának szerezni, egy abszolút többséget a parlamentben, mert hogy vannak olyan pontok, amelyekhez alkotmánymódosítás lenne szükséges. Ilyen például az, hogy a 30 év alattiak adómentességet kaphassanak. Ez ugye Franciaországban diszkriminációnak minősülne az alkotmány szerint, pozitív diszkrimináció, de akkor is a francia alkotmány szerint diszkrimináció, és ehhez egy alkotmánymódosítás kell, ugye ahhoz nagyobb többség kell, ahhoz nem elég az egyszerű többség, és még Macronnak a jóváhagyása is szükséges lenne. Tehát, hogy látszik, hogy eleve nem megvalósítható ez a teljes program, de azért nagyon jelentős költségvetési hiány növekedést okozhatna.
Említettem, vagy legalábbis így felmerült bennem a kételj, hogy egyértelműen az európai mainstream sajtó szélső jobboldalinak tekinti a nemzeti tömörülést. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy ha jól tudom, akkor az Európai Konzervatívok és Reformerek pártjának frakcióját erősíti a nemzeti tömörülés minden egyes képviselője. Ugye Európában van egy még inkább jobboldali, ez az Identitás és Demokrácia frakció, és én azért azt is sokat hallottam elemzőktől, hogy azért Le Pen politikája is tudott konszolidálódni, kicsit Európa pártibb lett. Szerinted a szélső jobbos címke az mennyire tartható, vagy tartja még magát ma is a Le Pen féle politikai formációra?
Én először is azzal kezdem, én úgy emlékszek, és most hirtelen rákeresztem, és úgy is láttam, hogy a nemzeti tömörülés az egyébként az Európai Parlamentben, az ID-ben van, tehát az Identitás
akkor rosszul tudtam.
Demokrácia Szövetségben van, a konzervatívok és reformereknél pedig az olaszok vannak,
a Meloni féle.
Az olasz miniszterelnök, az olasz vezetésével, így van a Meloni vezetésével. Azért itt a francia nemzeti tömörülésnél elég erős az EU ellenesség, illetve a bevándorlás ellenesség. Tehát ez kettő olyan címke, vagy olyan viselkedési motívum, ami alapján azért a szélső jobbhoz szokás sorolni az egyes pártokat. A költségvetési fegyelemmel kapcsolatban, ami érdekes lehet, hogy Ugye előbb említettem, hogy elég sok választási ígéret már elhangzott, de azért a miniszterelnök jelöltük, Jordan Bardella, azért néha tesz olyan nyilatkozatokat is, ami inkább egy picit abba az irányba mutat, hogy nem biztos, hogy megvalósítják ezt a felelőtlen költekezést. Ugye ő is azért felhívta arra a figyelmet, hogy ezek a választási ígéretek több lépcsőben valósulhatnak csak meg, például az említett nyugdíjreform eltörlése, amit talán a legerősebb programelem és a legnagyobb költségvetési hiány generálna, az szerinte is már csak egy második ütemben valósulhatna meg. Tehát azért vannak olyan pici nyilatkozatok, amik azt mutatják, hogy ha kormányra kerülnek, akkor nem biztos, hogy annyira éles lesz a politikájuk, mint a kampány során. De talán ez egy politikai pártól nem teljesen újdonság.
És akkor keretezzük a beszélgetésünket, hogy a pénzpiaci reakciók itt rövid távon a belpolitikai zűrzavar miatt negatívak voltak. Szerinted gyors visszarendeződés várható-e, amint kapunk majd végeredményt, bármi is lesz az?
Előtte még kitérnék egy picit a részvénypiaci hatásokra, mert arról még nem ejtettünk szót, csak a kötvényről. Ugye a részvénypiacon a CAC 40, tehát a legnagyobb francia tőzsdeindex, az körülbelül 5%-os eséssel vette tudomásul azt, hogy előrehozott választások jönnek. Viszont van a Goldman Sachsnek egy alternatív részvénypiaci indexe a francia tőzsdére, ami a franciaországi árbevétel alapján súlyozza a cégeket. Ez viszont 10%-ot csökkent, tehát hogy az látszik, hogy minél inkább a belföldi francia piacról él egy társaság, annál inkább negatívan érinti a most kialakult helyzet, míg a nemzetközi cégeket kevésbé súlyosan érinti ez. Szerintem, hogy mikor fog stabilizálódni a pénzpiac, illetve a pénz- és tőkepiacok, szerintem itt a mindenképpen csak a választásokat követően. Ugye eleve itt a kétkörös választási rendszer miatt nagyon nehéz a mandátumoknak a becslése, mert hogy a második fordulóban ugye már csak 2-3 jelölt között lehet szavazni, és ez egy kicsit megbonyolítja itt a statisztikusoknak a dolgát, illetve amit említettem is, hogy majd csak ha megalakul az új kormány, utána fogjuk azt látni, hogy mennyire igyekeznek gyorsan betartani a választási ígéreteiket, illetve mennyire lesznek hajlandóak esetleg a költségvetési fegyelem érdekében néhány pontot elengedni belőle. Ugye ehhez tartozik, hogy ma állítólag az Európai Unió meg fogja nevezni azt a pletykák szerint 7 tagországot, akik ellen valamiféle túlzott deficit eljárás vagy kötelezettségszegési eljárás indulhat, mert hogy tavaly túl nagy volt a költségvetési hiány, Bloomberg értesülések szerint ugye Franciaország is érintett lehet, tehát hogy már ez eleve szűkíti a következő kormánynak a mozgásterét, főként akkor, hogyha ilyen mértékű kiadásnövelést szeretnének megvalósítani. Tehát szerintem a piac egyelőre még ki fog várni, ráadásul ehhez tartozik, hogy a Bank of America-nak az alapkezelői felmérése szerint nagyon alul súlyozottá vált a francia részvénypiac az intézményi befektetők körében. Ők meg valószínűleg meg fogják várni azt, hogy letisztuljon a politikai kép, és csak utána fognak ismételten nagyobb tételben pozíciókat felvenni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt percekben Nagy Andrást hallották, az Erste részvényelemzőjét. További szép napot, jó munkát kívánok neked, szia!
További szép napot kívánok!
10:30 van, hamarosan friss hírekkel zárul a reggeli monitor. Amennyiben visszahallgatnák ezt a beszélgetést, valamint a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikájával kapcsolatos interjút, akkor ezt megtehetik a Trend FM podcast csatornáján.